szokás szerint majd tovább együtt hallgatni az igét. én kérnék egy éneket, és pedig Hallelujából a 345. éneket. Jézus, te rád egy gondolat, megújít engemet. Lesz benne a jegyzékben? Itt is, ha jól van, akkor. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, először olvasom az igét, úgy, ahogy az a mai napra elő van rendelve, és pedig Márk evangéliumából a 10. fejezet 46. és azt követő verseiből. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor az meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezeket mondták neki, bízzál, kelj fel, hív téged. Az pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, azt, hogy lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, hited megtartott téged. Az pedig nyomban látni kezdett, és követte őt az úton. Imádkozzunk. Kegyelmes Úrunk, Istenünk, lehet, hogy ma este mi is úgy vagyunk, mint az a vak az útszélen. Ülünk is, gondolkodunk, és talán sokat ebből a világból nem látunk, csak érezzük a magunk baját, betegségét, vagy tehetetlenségét. És nem tudjuk, hogy mi is legyen velünk. De mi is szeretnénk felkiáltani úgy, mint ez a vak. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És talán mi is azt a három kérést szeretnénk mondani neked ma este, hogy könyörülj rajtunk, gyógyíts meg minket, és add, hogy lássunk. Mindent úgy, ahogy te tárod elénk a világot, az életet, magunk körülményeit, a hitet és magadat. Add, hogy lássunk. Most is, amikor hallani fogjuk igédet, add, hogy lássunk, hogy mi van benne, és hogy merre akarsz elvezetni, hogy tényleg, külsőleg látunk vagy nem látunk, de legalább belső látásunkkal lássunk téged. Kérünk, könyörülj rajtunk. Hallgass meg. Amen. Felolvastam az imént az igét, és most pár dologra szeretném felhívni a figyelmünket. Elsősorban azokra a vonatkozásokra, amelyek úgy, szinte úgy adják magukat az igéből. Egy történet. És mondhatom, hogy egy elég szerencsétlen embernek a története. Vak. Nem jó ez az állapot. Volt idő, amikor láttunk, aztán lassan tűnik valahová messze a látásunk, és éveinkkel előjön az, hogy kevesebbet látunk, vagy már nem is látunk. Néha segít, néha a szemüveg sem segít. Nem jó ez az állapot, érezzük. Hordozzuk, mert mit is tehetünk, de nem jó ez az állapot. De most képzeljük el, hogy egy fiatal ember ilyen állapotba kerül, hogy nem lát, és semmit nem lát. Egészségileg ez nagyon rossz lehet. Mire számíthat? Másokra van utalva, hogy oda vezessék, ahol leülhet, hogy gondoskodjanak róla, vagy adjanak neki valami kis alamizsnát, ennivalót, vagy egy kis ruhát, vagy valahova elvigyék, ahol elaludhat. Másnap újra ott kezdődik az élet, de vakon. És nem várhatja, hogy holnap talán megláthatja a napot, vagy megláthatja ezt a szép várost. Jerikónál vagyunk. Jerikóról tudni lehet, hogy a világ legrégebbi városa. Legalábbis a ásatási adatok erről beszélnek. De nem csak legrégebbi, hanem abban az időben már több átépítés, rombolás és újrafelépítés után volt. Nagyon szép város volt. ókorban úgy hívták, hogy a pálmák városa. Olyan város, amelyről annyit tudhatunk, vagy elképzelhetünk, hogy a város utcái nagyon szépek voltak, rendezettek, kikövezett utcái, csatornái voltak, vízzel rendelkezett, pálmák díszítették az utca széleket, és külön parkja is volt. Gyönyörű város. Abban az időben ez igen szokatlan volt. Mit lát ez az ember ebből az egészből? Semmi. Milyen különböző az, hogy az emberek mit látnak a világból? Valaki lát valamit, valaki kevesebbet, valaki semmit. És az emberek különböző képpen látják a világot. És nem csak úgy külsőleg, hogy azt mondjuk, hogy ez szép utca, vagy szép város, vagy szép ház, hanem úgy belsőleg is. És ha most megfordítanám ezt a gondolatot, akkor azt mondom, hogy különböző időben és különböző emberek másképp látják a világot. Ha visszautalok a korábbi rezsimbe, akkor azt mondom, hogy valamikor kommunistául látták a világot. Vagyis azt számított embernek, aki úgy cselekedett, azzal értett egyet, vagy hajlandó volt együttműködni azokkal, akik a hatalom tetején álltak. Aztán lehet ezt folytatni olyan módon is, hogy valaki reformátusul látja a világot. Vagyis azok számítanak embernek, akik olyanok, mint mi. De lehet katolikusul és nézni a világot. Mert csak azt vesszük észre, hogy mi számít és ki milyen. De lehetne magyarul is nézni a világot, vagy szlovákul is nézni a világot, mert azt keressük és azt látjuk, amit akarunk. De ezek mind emberi látások, és ezek az emberi látások azt jelenti, hogy betegségből adódnak. Mert valami olyasmit látunk és akarunk látni, vagy olyasmihez ragaszkodunk, ami végül is egymás ellen szól. Mert hogyha különböző ilyen látással találkoznak az emberek, ebből előbb-utóbb zsörtölődés lesz. Az egyik a másik fölé akar kerekedni, vagy menekülni kényszerül. Az emberi látások részleges látások, vagy részlátások. De most ez a Bartimeus nem rendelkezik ilyen látással, csak egyfajta látással, vagyis látástalansággal, sötétséggel. De ez is betegség, és ő jól érzi, hogy nem jó ebben élni. Mint ahogy semmilyen egyfajta látásban nem jó élni. És amit eddig felsoroltam, nem azért soroltam, hogy provokáljak ezekkel a szavakkal, csak hogy lássuk, hogy elvakítjuk magunkat olyan tényezőkkel, amelyek esetleg azt mondjuk, hogy fontosak, csak ez azt jelenti, hogy valami homályt tesz a szemünkre. Még ilyen látás is. Mert nekünk nem ilyen, olyan, amolyan látással kell rendelkeznünk, hanem Jézusi látással kell rendelkeznünk. Nos, ez az ember nem lát, de hallani hal. Nem tudom, valószínűleg, hogy ez mindig is úgy volt az életben, hogy nem minden funkciónk egyszerre tökéletesen működik. Hogy néha jobb a látás, néha jobb a hallás. De ha mind a kettő működik, akkor nem működnek a térdek, vagy a derék, vagy a fej. Sok minden jöhet össze úgy, hogy azt mondjuk, hogy azért abszolút tökéletes életet nem tudunk élni. De azért, aki nem lát, még hallhat. Vagy aki nem hal, még láthat, ha megvan neki adva, hogy valamilyen információ csatornát kapjon és ápolja ezt a csatornát, hogy eljusson hozzá az az információ, ami élete számára nagyon fontos lesz. És ő hal, és hallja, hogy Jézus erre megy, és hogy kicsoda ő. Nem lát, de hall. Baj az, hogy nem lát. De mit tehet? Pontosan nem tudjuk, hogy milyen eredetű volt ez a betegség, de mindenképpen kiszorította őt az életből. Ugye a neve Bartimeus. Ha segítségül akarjuk hívni az eredeti nyelvet, akkor azt kell mondanom, hogy ez Timeusnak a fia. Csak hogy ez a összetett név azt jelenti, hogy vegyes házasságból származik. Mert a bar azt jelenti, hogy fiú, fia valakinek, héberül, vagy arámul, a Timeus, a Timao igéből van, ami azt jelenti, hogy tisztelő, Isten imádó. Vegyes házasságból, már a neve is azt mutatja, hogy valamilyen ilyen közegből származik, már pedig abban a környezetben már eléggé elszaporult a vegyes ajkúság, Palesztinában. De nem is ez az érdekes benne, hanem az, hogy ha valaki ilyen nevet ad gyermekének, akkor valami köze van Istenhez, hithez. Ez azt jelenti, hogy voltak szülei. És ezek a szülők Isten tisztelők voltak. Mai szóval mondanak, hogy hívő emberek voltak. És született gyermekük, és ők ezt a nevet akarták adni, mert nem mindig van családban az, hogy az apja után 5., 6., 7. generációban viszik a gyermekek a nevüket, hanem a szülők egyfajta hitvallást tesznek, amikor gyermekeiknek nevet adnak. És az a jó, ha mi a közösség előtt is megvallhatjuk hitünket azzal, hogy olyan nevet adunk gyermekeinknek, hogy azok valami módon tükrözzék a mi lelki hozzáállásunkat az élethez, az élet ajándékaihoz, az Istenhez, Isten áldásaihoz. És íme mondanám, hogy egy hívő családban születik egy gyermek, kap egy nevet, egy nagyon szép, tisztelő nevet, és vak. Gondoljuk el, hogy ez hogyan eshetett a szülőknek. Ha egy családban baj vagy betegség keletkezik, hát gondba ejtenek minket az ilyen helyzetek és ilyen állapotok. De íme itt azt látjuk, hogy még olyan családban is, ahol az a kívánság él a szülők szívében, hogy a gyermek Istentől származik, Istentől kapták, Istennek akarják felajánlani és fenntartani, felnevelni, és ezzel a névvel is azt jelzik, hogy Istené a gyermek, még nem jelenti azt, hogy ahogy mondtuk, hogy hívő családban nincsenek gondok. Hogy hívő családban minden olyan simán gond nélkül megy, hanem egyszerűen az élet is hozza ezeket a gondokat. Inkább úgy mondjuk, hogy az Isten vele vezet minket olyan állapotokba, amelyekről ő tudja, hogy ezeknek miért kell lenniük. És mi tudjuk Lázárról, hogy voltak olyanok, akik mindenféle módon gondolkodtak volna, hogy az miért halt meg. Meg még egy másik vakról is ugye azt mondták János evangéliumában, hogy ki vitkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született. Az emberek nagyon hamar ítélkeznek, és felülről nézve mondják a maguk bölcsességeit. És Jézus akkor azt mondta, hogy se nem ő, se nem szülei, hanem ez azért történt, hogy Isten nagyságos dolgai legyenek rajta láthatók. Na, odáig már a mi bölcsességünk nem ér, hogy ezt úgy előre lássuk. Csak ennek igen hosszú fájdalma van, mert ebben az esetben is az ugyan nincs megmagyarázva, hogy azért született így, vagy azért lett vak, hogy majd, de végül is az lesz, hogy Isten dicsősége lesz rajta látható. Sőt, hogy ebben a fázisban már olyan állapotba került Márk szerint Jézus, hogy már szinte fölfelé megy a Golgotára, ma az utolsó cselekmények történnek Jézus életében. És ez a beteg még ott találkozott vele, és ott lesznek nagyok Isten csodái ezen a betegen. Szabad-e nekünk ítélkeznünk, vagy elkeserednünk, ha nekünk kell hordozni, akár hívő családban is gondokat, ha gyermekeink nem mindig olyanok, amilyenekké szeretnénk látni őket. És ha nem mindjárt változik a helyzet, hanem hosszú ideig kell várni, imádkozni, és olykor ki kell nyitni a kezünket és azt mondani, hogy ezt én nem tudom megoldani. Ez egyszerűen felülhaladja az én képességeimet, hogy a gyermekem életét, vagy egészségét, vagy akár magam állapotát meg tudjam változtatni. Egyszerűen nem értem, mert én csak emberileg gondolkodom, de Isten tudja, hogy ott ennek a két embernek, Jerikónál találkozni kell, és ott nagy dolgok fognak történni. De azt ki kell várni. Sok mindent kell átszenvedni, kibírni, elviselni. És majd Isten gondoskodik arról, hogy az ember ne legyen vak, sőt, hogy sokkal többet lásson, mint a többiek, és hogy nagyobb látása legyen, mint a többieknek, mert azt olvassuk a végén, hogy amikor megjött a látása, elindult és követte Jézust. Olyan hite lett, olyan látása lett, hogy Jézusban sokkal többet látott, mint mondjuk mások. De hogy sorjában menjünk, akkor itt az történik, hogy amikor Jézus közeledik, ő kezd kiáltani. Meghallotta, mert a füle még jó volt, és azzal a leszűkített lehetőségekkel közelített Istenhez. Nem mindig tudunk Isten felé is a világban ilyen széles úton menni, hanem Isten leszűkíti olyan keskeny utakra néha minket, vagy leszorít a nagy útról, és keseredhetünk, és sírhatunk, hogy milyen az életem másoknak, milyen az életük is. És az elég, hogy azon a keskeny úton talán jobban veszük észre, hogy velük szembe jön Jézus. Széles úton úgy elhaladhatnánk egymás mellett, hogy észre sem veszük. De pont ott, ahol Isten leszűkíti az életet, de még hagy lehetőséget, hogy most arra koncentrálj, és ott történjenek nagy dolgok, és történt, hogy jött Jézus, és ő hallja, tud róla, és kiállt hozzá. Persze lehet, hogy ez a helyzet egy kicsit zavaró volt a többieknek, és nem is csak egy ok miatt. De Jézus megy tanítványaival, azt olvasjuk, hogy nagy sokaság követi őt, és akkor most valaki elkezd az út szélről kiabálni, hogy te Jézus, Jézus, könyörülj rajtam! Hát rászólnak az emberek, hogy hallgass! Mi emberileg mondanánk, hogy elsősorban azért, mert ez ilyen ünnepzavaró valami. Hiszen ha lenne egy ünnep istentisztelet is, és valaki a hátsó padból kezdene kiabálni a lelkipásztornak, hogy imádkozzatok, értem, vagy én nem tudom mit, hát mindenki hátrafordulna is, mondaná, hogy hallgass már. Mert zavaró lenne. De én úgy látom, hogy ebben nem csak ez van, hogy zavaró, ilyen szempontból, hanem ha ez a beteg tudja, hogy Jézus Jézus, és hogy Dávid fia, nem véletlenül hozza fel Márk ezt a megszólítást. Mert a dávidi családból a salamoni későbbi tradíció szerint olyan embernek kell jönni, aki terapeuta lesz, gyógyító lesz, csodatevő lesz, mesiás lesz. És ha ő hivatkozik Dávid fiúságára Jézusnál, akkor ezek ilyen bátor beszédek. És ha egy ilyen környezetben valaki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mi úgy tekintünk Jézusra, mint Mesiásra, akkor azt mondják, hogy csit, hát erről nem szabad így hangosan beszélni. Hát ez provokatív beszéd, szinte politikai beszéd. Úgyhogy vannak, akik esetleg csak emberileg értik, vannak, akik mélyebben értik, hogy itt igen veszélyes helyzet, mert már párszor előfordult, hogy amikor lázongtak a zsidók, pont ilyen szavakat és jelszavakat említve, oda rontottak rájuk a rómaiak, és lemészárolták őket, mert mindjárt forradalomnak vagy lázadásnak minősítették az ilyen összejövetelt. És ezért ezek az emberek, akik ott vannak Jézus körül, próbálják csitítani. Csak mi azt mondjuk, hogy ez a beteg látja Jézust. Ezek így nem látják őt. Hogy benne tényleg egy gyógyító, egy terapeuta, egy mesiás van jelen. Hanem ők Jézus mellett is nem Jézusra tekintenek, hanem a körülményekre. Arra az ünnepélyességre, mondjam úgy, hogy a hangulatra, vagy figyelnek arra a politikai állapotra, hogy szabad-e ilyen szavakat mondani, vagy nem szabad. De nem Jézusra tekintenek, hogy igen, ezt meg kell mondani és meg kell vallani Jézus előtt, hogy kinek tartjuk őt, és hogy ő valóban az. És ezt senki közülük nem mondja, csak kell jönni egy beteg embernek, aki végre beteg állapotában megnyitja a szemüket a látóknak, hogy kicsoda ő. És aztán, mikor ő nem hagyja abba, jön Jézus is megáll, és azt mondja, hogy hívjátok ide, jöjjön. Jézustól nem lehet, mondjam, hogy elkergetni, vagy elzárni az embereket. Lehet, hogy vannak olyanok, akik vagy azért, vagy amazért mondják, hogy most hallgatni kell, vagy most nem divat, vagy veszélyes beszélni Jézusról, vagy túl közel menni Jézushoz hangosan. És sokfajta életbeli állapot van, ami miatt mondanánk, hogy most nem jó. Lehet máskor, lehet csendesen, lehet elzártan, senki ne lásson. De vannak idők, amikor nyíltan, mindenki szeme előtt kell megvallani, hogy én őt Dávid fiának tartom, Mesiásnak, Jézusnak, gyógyítómnak, megváltónak. Valamikor lehet úgy csendben magunkba zárni ezeket a gondolatokat, de most már nem. És hiába, hogy mások mondanák, hogy ez most nem való, Jézus azt mondja, hívjátok ide, jöjjön ide, ne zárjátok őt el, én tőlem. És olyan jó, hogy Jézustól nem lehet elzárni az emberi szíveket, az embereket. Sok minden mutat az élet, hogy az emberek hogyan gátolták egymást a Krisztushoz vezető úton. Fékezték, zavarták, vagy el akarták kergetni. De végül is Jézus megtalálja a bánatos szívet, a bűnös szívet, a szomorú szívet, a bűnbánó szívet. Megtalálja is. És azt mondja, hogy hívjátok ide, jöjjön közelebb. Mert nekünk szembesülni kell egymással. Én látom őt, ő még nem, de fog engem látni. És ez az ígéret van az egészben, hogy aki ma nem lát, nem soká láthat. És Jézus teszi meg azt, hogy megnyitja a szemét, de magához hívja. És tulajdonképpen ez mindannyiunknak lenne a küldetése. Ne mondjam azt a furcsaságot, hogy az egyháznak elsőrangú küldetése az, hogy hívja Jézushoz az embereket, a vakokat, a betegeket, de az önigazult embereket is, akik szintén még vakok. Ez a küldetése az egyháznak. És akkor élünk jól és értelmesen, ha ezt el tudjuk mondani, és hívni tudjuk az embereket Jézushoz. És ha most itt kritikát gyakorolnék az egyházra, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy az egyház nem mindig ezt tette. Az egyházat érdekelhetik a világ dolgai, a pozíciók, érdekelhetik az iskolák, óvodák is érdekelhetik, nem tudom akármi, csak pont nem az, amit tennie kellene. Hívni Krisztushoz az embereket, és tanulni ezt a hívást, hogy hogyan mondjuk úgy meg, hogy meghallja, vagy meglátja, hogy a süket is hallja, meg a vak is lássa, hogy most Krisztushoz hívjuk, mert igazán a gyógyulás a Krisztussal való találkozásban lesz. Nem abban, hogy fognak filozofálni, mert amit mondtam, hogy Dávid fia milyen lesz, hát arról egy külön teológia volt az ókori zsidóságban, és erről a teológiáról a zsidók, meg mondjam, napjainkig vitatkoznak, hogy Jézusban eljött a Messiás, vagy nem. És ez akkor is nagy téma volt, és akkor is már rengeteg kézirat keletkezett, tekercs, mai szóval könyv arról, hogy mit láttak Jézusban. Lehet sok mindent tenni az egyház feladatává, de úgy igazán akkor teljesíti jól a küldetését az egyház, ha a Krisztust teszi szabaddá. És jó, hogy Jézus hívja, mert ez a beteg megy. Ledobja felső ruháját, felugrik és megy. Pedig ez a felső ruha neki, legalábbis egy ideig, egy jó dolgot jelentett. Hiszen ha leült, akkor magára borította azt a köpenyt, vagy ha le akart feküdni, akkor maga alá tette. Tulajdonképpen ennyi holmia volt, vagy ez volt az ő vagyona. Egy jó köpeny, egy jó kabát mondanánk. De az, ami egy ideig jó, egy bizonyos momentumban zavaró lehet. Mert egy köpenyben, ami körülvesz az ember, nem lehet futni, mert elesne, önmagát zavarná benne. És itt meg kell tanulni az életünkben, hogy vannak dolgok, amelyek egy ideig segítségül szolgálhatnak nekünk, de egy bizonyos úton és Krisztus felé és utána követő úton ezek már zavarok lehetnek, és tudni kell bizonyos dolgoktól szabadulni. Ezek segédeszközök, vagy mankók, olyanok, amelyek valamikor jól szolgáltak nekünk, csak amikor már tisztul a Krisztussal való kapcsolat, és az együttlét, vagy a hozzávaló közeledés, akkor ezeket a mankókat félre kell tenni, mert gátolni fognak a Krisztus útján. Ledobta felső ruháját, és futott Jézushoz, és Jézus újra kérdezi tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Hát én ha úgy belegondolok, egy óriási lehetőséget kapott. Isten kérdezi az embertől, hogy mit kívánsz tőlem? És ez nem olyan aranyhalacska, hogy van két vagy három kérdés, és aztán hát mondjuk meg is az majd teljesül, hanem egy életbeli esély. Amit kérsz, mondd meg! Milyen különböző dolgok után álmodoznak az emberek. És ezt nem kritika gyanán mondom, csak amire eljutnak, vagy ami úgy megformálódik előttük, hogy jó lenne ez, vagy az, vagy amaz. És néha ilyen imádságokat is hordunk Isten elé, vagy a templomba, hogy most ezt adja meg, vagy ezt ne adja meg, vagy ettől őrizzen, és így tovább. Ezek napi küzdelmek. De az igazi nagy küzdelem ott van ennek az embernek az életében, hogy radikálisan kell döntenie, mit is akarsz, mit akarsz magaddal tenni, hogyan képzeled a jövőt, mintha Jézus azt mondaná neki, mondd meg, és én megadom, de gondold meg, hogy mit fogsz kérni. És ez a beteg nagyon jól tudja, hogy egy dolog, ami segíthet igazán rajta, és ami életfontosságú, az pedig, hogy lásson. Ő jól tudta, hogy mit jelent az, amikor nem lát. Már számba tudta venni az életét. Azokat a negatívumokat, harcokat, bukásokat, vagy eleséseket, amikor vakon ment és belebotlott dolgokba, és összezúzta, verte fejét, hátát, kezét, könyökét, térdét, mindenfélét. De ha látni fog, akkor nem csak, hogy megláthatja Jerikó szépségét, vagy megláthatja a napot, a csodálatos, szép, színes világot, hogy megláthatja mondjuk a szüleit is, hogy hogyan néz ki az apja vagy az anyja. Ezt nem láthatta. De ha meg fogja látni, megjön a látása, megjön az a látása is, hogy meglátja Jézus arcát. Vagyis a gyógyítójának az arcát. Legyen szíves kikapcsolni. Jó. Tehát ha megjön a látása, akkor megváltozik az élete, ezen a ponton fog megfordulni. Mert akkor, ha lát, akkor tud önálló lenni. Tud esetleg menni emberekhez, vagy keresni munkát, vagy dolgozni, elkészíteni magának az ételt, felöltözni magát, netán megborotválkozni, ami úgy hozzátartozik az élethez, hogy az ember hogy jól érezze magát. De amikor nem lát, akkor nagyon rossz. És most ezt az egy dolgot kérjük, Uram, add, hogy lássak. És Jézus azt mondja neki, menj, megadatik neked, hogy fogsz látni. És tényleg megjön a látása. És itt igazolódik be, hogy jól döntött-e ezzel a kérdéssel, vagy kéréssel. Mert nem azt mondja, hihú, ennyi van a világ, most már látok, és akkor gyerünk hová is. Nem egy se haza, se barátaihoz, sem azokhoz a betegekhez, akik között volt, vagy orvosokhoz, akikhez volt, kiknél volt, vagy nem volt, nem tudom. De beigazolódik, hogy ez tényleg segít rajtam, mert Márk azt mondja, hogy és elindult az úton, és követte őt. Neki megjött a látása is. És egzisztenciálisan értette meg, hogy kicsoda számára Jézus. És már nem akar róla leszakadni, nem akarja őt elveszíteni. Pedig, ahogy mondta, igen veszélyes út, mert Jézus innen Jeruzsálembe megy. Ott elfogják, kihallgatják, megverik, elítélik, keresztre feszítik. Tehát az út igen veszélyes. Ilyen szempontból. De mi az neki, hogyha ő lát, és Krisztus meggyógyította őt? Hát ő tanulja akar lenni mindennek, és biztos, hogy fog róla beszélni. Őt már nem lehet eltántorítani Jézustól. Ha a vakság sem tántorította el, akkor a látás pláne nem. Nos, kedves testvérem, ez a története ennek a betegnek. És amikor úgy gondolkodtam azon, hogy is van ez velünk az életben, arra gondoltam, hogy tulajdonképpen, ha meg lenne nekünk helyes látásunk, akkor sok minden másképp lehetne életünkben. És nekünk kell az a, mondjam, hogy ez a második látás, az a belső látás, hogy helyesen tudjuk megítélni az életet, magunkat, az embereket, és hogy helyesen tudjuk megítélni a hit dolgokat, mi az, ami fontos, ami legfontosabb életünk számára, és hogy élhetünk, hogy így lássuk Jézust, mint aki gyógyító, aki segítő, aki megváltó, és akinek útja keresztre Golgotára vezet. De onnan sugárzik ránk az üdvösség, amit értünk vállalt. De ezt mind látni kell és érteni kell. Hogy nem csak külsőleg nézünk Krisztusra, egyházra, összejövetelekre, magunkra, hanem azzal a belső látással látjuk őt. És hogy ha megjön ez a látás, akkor mindjárt az élet elviselhetőbb. A szívünk is nyugodtabb. És valószínűleg, hogy a szenvedés nem szűnik meg, és az éveink nem fognak visszafele menni az életbe. Ugyanúgy fogunk öregedni, és tovább megy az élet. de megnyugvással leszünk is. És eljön az idő, hogy ahogy felkészültünk az életre, és vártuk az életet, hogy felkészülünk az elmenetelre is. És hogy ez nem tragédia lesz, hanem hogy ez az az út lesz, amelyen tovább haladunk Golgotáig most, amíg itt vagyunk, és ha majd eljön az időnk, akkor Golgotán túlra, ahhoz a mennyei házhoz, hajlékhoz, vagy hegyhez, ahol a szentekkel találkozunk. Ilyen hitet és ilyen látást adjon nekünk az Úr. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, jó hallanunk mindazt, amit már a te látásoddal látunk a mai igében is. Kérünk, add, hogy csendesen hordozzuk életünket, bajainkat és betegségeinket is. És ott is, ahol hittel hordozzuk azt, legyen erőnk türelmesen élni és járni orcád előtt. És adj látást és bátorságot kiáltani hozzád, hogy ott, ahol gyötörnek minket bajok, betegségek, hogy merjünk hozzád kiáltani és várni, hogy megkönnyörülsz rajtunk. Bocsáss meg, ha nem tesszük ezt. Ha mi magunk nem csak, hogy nem kiáltunk hozzád, hanem még másokat is lebeszélünk arról, hogy jöjjenek közelebb hozzád. Vagy ha életünk nem olyan példamutató, hogy inkább eltántorít másokat, mint hogy hozzád segítse őket. Könyörülj rajtunk, amikor már nincs erőnk kiáltani, és főleg, hogyha nincs látásunk látni, amit látnunk kellene. Kezedbe tesszük életünket, és kérünk, rendelkezz velünk. Rendelkezz időnkkel, lehetőségeinkkel, képességeinkkel, mind azzal, amink van, hiszen mink valamit nem kaptunk volna tőled. Add, hogy dicsőségedre szolgáljon mindez. És ha megkönnyörülsz rajtunk, add, hogy ebben a látásban tudjunk élni még abban az időben, amit meghagysz nekünk, és ebben a látásban tudjunk majd egyszer följebb menni a Golgotán országodba. Így hát kérünk, adj erőt, hogy követhessünk téged, és hogy életünk hozzád kötve maradjon meg megőrizve az örökké valóság számára. Amen. Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatot, hogy áldásra legyen hallott igény. Ha az Úr fölvéraszt minket a holnapi napra, akkor fél 8-tól lesz reggeli áhítat, amit Róbiás Lívia testvérünk fog tartani. Majd 9:30-től igetanulmány, ajándékozunk Isten az apostolok cselekedeteiből, Felsindei Népes Pozsonyi lelki pásztor fogja tartani. Délután 3:30-től lesz előadás, a Biblia Istenes címmel szintén Felsindei tartja ezt az előadást, majd este 7:00-tól egy újabb kérdés az Úr Jézustól, hol van a többi 9. Ezt is Felsindei testvérünk fogja majd tartani. Köszönjük szépen, mindenkinek irodalmas jó éjszakát kívánunk, mint a kedvőknek ez a oltalmát és őrizetét, és holnapra is mindenkit szeretettel tudunk és várunk.
Jó, hogy kikeresztem.